Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg szeretettel Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra az igehirdetés alapjául rendelt Ézsaiás könyvéből az 5. fejezet 20. versétől kezdve a következőképpen. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik hősök a borivásban, és vitézek az italok keverésében. Akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnöst, de az igazak igazát elvitatják. Ezért, ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskad a tűzben, úgy korhad el gyökerük. Viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. Ezért gerjed haragra népe ellen az Úr, kinyújtja kezét és megveri. Megrendülnek a hegyek, és annyi lesz a hulla, mint a szemét az utcán. Mindezzel nem múlt el a haragja, és keze még ki van nyújtva. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban azt a kérdést teszi fel Ézsaiáson keresztül az Isten, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a sötétség, mi a világosság, mi a keserű és mi az édes. Egy szóval kifejezve, hogy mi az igazság. Úgy tapasztaljuk, hogy egyre inkább kiábrándulnak az emberek azokból, akik az igazságot hangoztatják. Éppen azért, mert azt tapasztaljuk, hogy nagyon gyakran a hazugságot állítják be igazságnak és megfordítva. A jót állítják be rossznak és fordítva. A keserűt tartják édesnek, és ismét megfordítva. Egyre inkább tehát kiábrándulunk azokból, akik azt mondják, hogy ez vagy az a jó, vagy azt mondják, hogy ez vagy az a rossz. És ezzel magyarázható az is, hogy egyre inkább kiábrándul az ember abból, hogy egyáltalán lehet irányítani az életünket, lehet irányítani egyáltalán, hogy beleszólásunk van az ország életében. Kiábrándultunk. És ez a kiábrándulás egy nagyon kellemetlen folyamat. Mégis azt szeretném, hogyha meglátnánk, hogy van ennek egy pozitív oldala is. Azt mondhatjuk, hogy a szemünk előtt zajlanak a kiábrándulások. Nem csak mi magunk ábrándulunk ki, hanem magunk körül látjuk az embereket, hogyan ábrándulnak ki. Teljes mértékben lejátszódik ez a folyamat, amit az igében olvastunk. Igaz, ez egy 3000 éves profécia, de ugyanúgy ül a mai társadalom életén is. Előttünk ábrázolódnak ki. Olvasom a napokban a híreket. Egyik neves tévés személyiségről, Gáspár Győzőről, hogy hogyan ábrándult ki. Ami azért érdekes, mert hát éveken keresztül látták az emberek, még azok is, akik nem akarták látni. És látták azt, hogy mennyire vidám, jópofa, és így tovább. Azonban néhány év kellett ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mindez csupán hazugság volt. Ugye ő megpróbált valamilyen módon, mint ahogyan sokan mások. Ugye, ki lépni a szürkességből, megtalálni a gazdagságot, a sikert, a hírnevet, És most, amikor a pszichiátrián szenved halálfélelemtől, pánikbetegségtől, depressziótól, elmondja azt, amit a szószéken ezerszer és ezerszer elmondunk, szó szerint ezt mondja, besokaltam, lehet az ember bármilyen gazdag, ha lelkileg üres, és senki sem szereti. Azt éli át, amiről az ige beszél. Bármennyire lehet valaki gazdag, sikeres, bármennyire lehet hírneve, a belső lelki ürességet nem lehet ezzel kitölteni. Továbbra is érvényes Newtonnak az a lelki tétele, ez nem egy fizikai tétele, hanem lelki tétele, hogy a bennünk lévő űr Isten alakú, és csak Istennel lehet betölteni. Kiábrándult. Mit jelent a kiábrándulás? Úgy magyarázom ezt, hogy az ember felépít az életében egy álmot, felépít az ember az életében egy ábrándot, és ezt meg szeretné valósítani, el szeretné érni, ezért dolgozik, ezért hajt, ezért küzd, és azután jönnek, amikor felépül ez az ábránd, jönnek a szelek, jönnek a vizek, jönnek a próbák, úgy, ahogyan Jézus mondja a kősziklára, illetve a fövenyre épített ház esetében, és kiderül, hogy megáll-e az, amit felépítettünk. És összedől az ábránd. A kiábrándulás nem más jelent, mint azt, hogy kilépek az ábrándból. Ezért mondtam, hogy ez egy pozitív folyamat. Lehet azt mondani, hogy igen, ez nagyon fájdalmas, nagyon kellemetlen folyamat a kiábrándulás, de mégis szükség van arra, hogy kilépjünk az ábrándból, azaz kiábránduljunk. Persze ez egy hosszú folyamat. Talán az első része ennek a folyamatnak az, amikor haragot, tehetetlenséget érzünk, amikor ez akár éveken keresztül elhúzódhat, tarthat, bosszúvágy és gyűlölet is jellemez bennünket, hiszen haragszunk a világra, haragszunk másokra, akik úgy elbántak velünk, akik miatt olyan lett a sorsunk, amilyen. Ezt éveken keresztül tudjuk magunkban hordozni és emlegetni. Következő fázisa ennek az állapotnak a szégyen, amit nem biztos, hogy mindenki átél, de aki átéli, az azt tapasztalja, hogy ő egy csökkent értékű ember, úgy érzi, hogy ő nem olyan értékű, mint mások, talán azért, mert valamilyen tragédia történt az életében, otthagyták, vagy valamilyen más módon bántak el vele, akár egy ember, akár a társadalom, akár valamilyen rendszer, és elkezdi magát szégyelni is, hogy ilyen helyzetbe került, hogy egyáltalán hagyta magát ilyen helyzetbe kerülni. A harmadik az, amikor rájön arra, hogy mennyire sok idő telik el azzal, hogy a megbántó eseménnyel foglalkozik. És ez elkezdi zavarni. És erre épül a következő fázis, amikor szinte kényszeresen újból és újból nem csak átéli, végig gondolja a megbántó történést, hanem újból és újból kényszert érez arra, hogy elmondja másoknak is ezt. És ez, ahogyan mondja, nyilván felszakítja a sebeket, szenvedést okoz, és gyakran bűntudatot is kivált. Aztán utána elkezdi összehasonlítani saját magát és a megbántókat, azokkal, akik elbántak vele, az ő helyzetét összehasonlítja a megbántóikkal, valahogyan úgy, ahogyan a Zsoltáros mondja, hogy hát jobban megy a dolga az isteneknek, mint a hívőknek. Ez már az ötödik fázis. Amikor azt érzi, hogy egyáltalán mi értelme van annak, hogy én még hiszek? Mi értelme van annak, hogy én még templomba járok? Nyilván nagyon sokan vannak, akik éppen ezért hagynak fel aztán a templomba járással, vagy egyáltalán Isten keresésével, mert összehasonlítja a saját státuszát a másikéval, aki viszont nem keresi az Istent, és felületesen látja az életét. Nem látja azt, hogy persze hírneves, ott szerepel a televízióban nap mint nap, de hát éppen arról szól az élete, azért száll ki a szép autóból, hogy egyik bíróságról a másik bíróságra menjen, ahol meghurcolják. Nem látja a lényeget. A következő része ennek a fájdalmas útnak a szembenézés a sérültséggel, az összetört élettel. Ez már azt jelenti, hogy ilyenkor már eljut oda az ember, hogy az egész változhatatlan. Nem lehet vele mit kezdeni. Ez történt, elteltek az évek, sőt már évtizedek teltek el, és most már nem tudok másképpen élni. Nem tudom újra felépíteni az életemet már. Lehet, hogy volt egy újabb ábránd, lehet, hogy volt egy újabb álmom, de most már nincsen rá lehetőségem, hogy ezt felépítsem. És aztán a legvégére szokott kialakulni egy ilyen pesszimista életfilozófia, amikor azt mondják, hogy nincsen igazság, nincsen biztonság, vagyis elveszíti az ember az igazságos, biztonságos világban való hitét, és azt mondja, hogy bármi, bármikor megtörténhet velem. Ki vagyok szolgáltatva? Olyan vagyok, mint egy porszem ebben a világban. És tulajdonképpen azt lehet mondani a heti igével, hogy éppen ezeknek az embereknek szól Jézus, akkor, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve. Éppen ennek a szomorú, fájdalmas, hosszú folyamatnak a végére elért emberekkel tud mit kezdeni valamit Jézus. Éppen ezért van értelme a kiábrándulásnak. Éppen ekkor van lehetőség az embernek kilépni végül ebből az ábrándból. Éppen ezért én most tudatosan nem azzal akarok foglalkozni, hogy igazság, hazugság, jó, rossz kérdés körében nem azzal akarok foglalkozni, hogy most melyik pártnak van igaza a másikkal szemben, vagy miért van igaza az egyháznak a világgal szemben, mert egészen biztos, hogy nincs mindenben igaza az egyháznak, újból és újból felvetődnek különböző kérdések, port ver fel sok-sok tevékenység, iskolaügy és így tovább. Nem azzal akarok foglalkozni, hogy miért van igaza az egyiknek vagy a másiknak, mert egyiknek sincsen teljes igazsága. Vagy azzal sem akarok foglalkozni, hogy miért van igaza az egyik embernek a másikkal szemben, például egy családban, egy családi vitában, családi feszültségben, mert itt sem lehet megállapítani azt, hogy az egyiknek van igaza, és a másiknak nincsen. És lényegében oda jutunk, hogy elvétjük a célt, a lényeget, hogyha azt állapítjuk meg, hogy itt van az igazság, vagy azon az oldalon van az igazság. Elvétjük a célt és a lényeget azért, mert mi magunk is részesei vagyunk ennek a világnak, részesei vagyunk ennek az egyháznak, részesei vagyunk a családunknak, annak a rendszernek, amelyben élünk, és ez nem csak azt jelenti, hogy tagjai vagyunk, hanem azt jelenti, hogy tevőlegesen veszünk részt annak a rendszernek az elferdítésében, amelyben élünk. Tevékenyen veszünk részt annak a családnak a problémájában, annak az egyháznak a problémájában, annak a pártnak a problémájában, bárhol vagyunk, amelyben vagyunk. Figyelemre méltó számomra ebben a helyzetben Ézsaiásnak az elhivatása, amely igaz, hogy a 6. fejezetben, tehát nem az 5., amelyből felolvastam a mai igét, hanem a 6. fejezetben hangzik el, de nyilván kronológiailag megelőzi a proféciáját. És ebben az elhivatásában, ugye arról van szó, ezt mondja Ézsaiás, hogy jaj nekem, elvesztem. Nem azt mondja, hogy nálam van az igazság, és a nép, és a vezetők, és a gazdagok azok, akik a jót rossznak mondják, és a rosszat jónak, azt mondja, én is elvesztem. És azt mondja, azzal folytatja, hogy jaj nekem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Azaz teljes mértékben vállalja azt, hogy részese annak az igazságtalanságnak, annak a rossznak, amelyben a népe él. Azonosítja magát a népével. Nem azt mondja, hogy ő kiemelkedik a nép közül, és csak nála van az igazság, mert hát ő az Úrnak a profétája. Úgy érzi, hogy neki csak tévedései vannak, és ez Ézsaiás életében a mélypont. És figyeljük meg, hogy amikor eljut az ember odáig, hogy csak tévedései vannak, eljut erre a mélypontra, akkor tudja felemelni Isten. Milyen bátor ezek után, mondhatjuk azt, hogy túlságosan merész Ézsaiásnak a vállalkozása, amikor Isten megkérdezi, hogy hát kit küldjek el? Kit küldjek ezek közé, az emberek közé? Azt mondja, hogy itt vagyok, engem küldj. Az előbb mondta azt, hogy ő neki jaj, mert ő egy elveszett ember. Tisztátalan az ajka. Mondhatnánk is, hogy hát mit képzel, hogy ő megy a nép közé? Hát ő kezd el profétálni, prédikálni? Ehhez a mélyponthoz, hogy nekem csak tévedéseim vannak, szintén hosszú az út. Ugyanúgy, mint ahogyan elsoroltam ennek a kiábrándultságnak az útját. Eljutni odáig, hogy nincs nekem igazságom, szintén hosszú út vezet, hiszen talán az első lépés az, amikor azt mondom, hogy nekem nincsen saját igazságom, csak készen kapott igazságaim vannak, csak elfogadott igazságaim vannak, csak azt mondogatom, amit én is hallottam. Így szokott ez lenni, amikor az ember bekerül mondjuk egy gyülekezet közösségébe is, akkor először készen kapja az igazságokat. Ezt mondták, ezt hirdették, ezt tanultuk, ezt mondták a szüleim, ezt prédikálta a lelkész. Ez az én készen kapott igazságom. Biztos, hogy ez így igaz. És nagyon sokszor válik az ilyen ember aztán türelmetlenné, ellenségessé azokkal szemben, akik másfajta igazságot képviselnek, másfajta gondolkodásmódot képviselnek. Miért lesz bizonytalan? Vagy miért lesz ellenséges, türelmetlen? Azért, mert bizonytalan. Mert ez még nem a sajátja, ez az igazság. Persze a következő lépés az, amikor kezd az ember meggyőződni róla, hogy hát vannak nekem saját igazságai, mondok egy példát, amikor először léptem sós tengerbe, persze hát mindenki tudja, hogy a tenger sós, de mégis, amikor először léptem a sós tengerbe, akkor olyan megrázó élmény volt, hogy ez tényleg sós. Ez tényleg, hát ahogyan tanultuk, ahogyan le volt írva a földrajzkönyvekben. És hát tényleg, hát ezt le is kell zuhanyozni utána, mert hát ez kellemetlen, hogy ott a bőrünkön kicsapódik a só. Vagy hasonló élmény az, amikor az ember persze tudja, hogy van ima meghallgatás, Isten meghallgatja az imádságunkat, és aztán egyszer csak bekövetkezik az életünkbe, hogy tényleg. Hát ő meghallgatta, pedig én alig hittem benne. Vagy amikor az ember átéli azt, hogy van a bocsánatnak, a megbocsátásnak gyógyító ereje. Hát igen, hát a Biblia beszél erről, hogy imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. És akkor egyszer csak bekövetkezik egy ilyen, hogy megbocsátottam, és elmúlt valamilyen testi tünetem. Na ez már sajátja az embernek, ez már nem csupán észbeli tudás, hanem ez már a sajátja az embernek. Tehát vannak már igazságaim. A következő lépés az, amikor azt mondom, hogy vannak tévedéseim, mert utána rájövök arra, hogy na hát nem csak igazságaim vannak, hanem én magam is tévedek, és nem csak én okozok másoknak, vagy nem csak mások okoznak nekem fájdalmat, hanem én is okoztam másoknak fájdalmat. És aztán jön a mélypont, az ézsaiási mélypont, amikor már arra jövök rá, hogy nekem csak tévedéseim vannak. Teljesen összeomlunk. Amikor azt gondoljuk, hogy mindent elrontottunk. És Ez az a mélypont az, ami nagyon közel van a csúcshoz, és ami nagyon hasonlít a kiinduló ponthoz is. Nincsen saját igazságom. Hogy folytatódik? Hogy mondja Pál apostol? Hanem csak Krisztustól van igazságom. Innen indultunk. Nincs saját igazságom, és ide jutunk el, hosszú-hosszú úton keresztül, ami évtizedeket jelent. Eljutunk odáig, hogy nincs saját igazságom, hanem csak Jézus Krisztus az igazság. Arra gondoltam, hogy most persze félhetünk is, aggódhatunk is, hogy ezeken a pontokon mi mennyire mentünk már át, mennyire jutottunk el a mélypontig, hogy eljuthassunk a csúcspontra. Hol tartunk? Vagy egyáltalán biztos, hogy végig haladunk? Biztos, hogy eljutunk mi is oda, hogy megfáradtnak érezzük magunkat, hogy Jézushoz menjünk, hogy oda kényszerüljünk? Nem biztos az, hogy egyformán lépünk az úton. És nem biztos, hogy egyformán jutunk Isten elé. Eszembe jut egy haldokló, aki azt a kérdést tette fel, hogy kíváncsi vagyok, hogy néz ki a menny. Beszéltés során arra derült fény, hogy itt nem csak arról volt szó, mint amit gyerekek szoktak kérdésként megfogalmazni, hogy vajon hát lesznek-e ott majd állatok, ott lesz-e majd a cicám, meg a kutyám, meg hogy most akkor ott fiatal leszek, vagy öreg, vagy aki tolókocsis lesz, az tolókocsiban lesz, vagy pedig egészséges lesz. Hanem ez a haldokló ember számára, hogy kíváncsi vagyok, hogy néz ki a menny, azt is jelentette, hogy hogyan illik megérkezni a mennybe. Tényleg mindent tisztázni kell addig. Tényleg teljesen rendbe kell szednem az életemet addig. Tényleg minden tekintetben békessére kell jutnom, minden családtagommal, mindenkivel, mindenkitől bocsánatot kell kérnem, és mindenkitől bocsánatot kell kapnom. Persze, hát miért volt ez kérdés? Azért, mert úgy érezte, hogy lehetetlenség ez. Ahogy a mi is érezzük ezt. Lehetetlenség ez. Hogy teljesen tisztázottan menjünk az Úristen elé. Hiszen rengeteg sebet szerzett, ahogy elmondta, rengeteg sebet okozott, magát is okolta ezekért a dolgokért, és úgy érezte, hogy ő már nem tudja tisztázni ezeket. Nem tudja rendbe tenni. Úgy, mint ott az a lator, amelyik kérte Jézust, hogy hadd legyen vele a paradicsomban. Számára a legtöbbet az az ige jelentette, amit mi is jól ismerünk, hogy Isten letöröl minden könnyet a szemünkről. Mert nem csak azt értette meg, hogy letörli Isten a könnyeket, hanem azt is megértette, hogy úgy lehet Isten elé menni, könnyekkel. Sokan szokták mondani, hogy hát hogyan menjek én a templomba, amikor nekem sírni van kedvem. Elő szokott fordulni, hogy esetleg valaki rossz szemmel néz arra, aki sír. A mennybe lehet sírva menni, mert ott letörli Isten a mi könnyeinket. Nyilvánvaló, hogy segít elrendeznünk a dolgaink, segít, hogyha elrendezzük a dolgainkat, nagyon segít az, hogyha bocsánatot kérünk egymástól, nagyon segít az, hogyha tisztázzuk a dolgainkat, ez tapasztalat, hogy segít úgy átmenni az élet és halál mesdjéjén, de azt kell, hogy mondjuk, hogy amit nem sikerül, azt Isten letörli a mi szemünkről. Letörli végképp a könnyeinket. Azzal kezdtük, hogy mi az igazság, mi a jó, mi a rossz. Az oltár előtti igével szeretném befejezni, hiszen ez az ige arra irányítja a tekintetünket, hogy mi a valódi igazság. A valódi igazság a vacsora meghívás. Az, hogy meg vagyunk hívva. És a valódi igazság az, hogy bárkinek lehet jönni. És arra gondoltam, hogy amikor a vacsora meghívást adó úr kihívja a szolgáit, kiküldi a szolgáját a keresztutakra, a kerítések mellé, hogy hívja be a csonkabonkákat, a legszerencsétlenebbeket, akkor arra gondoltam, hogy na de hát ez azt jelenti, hogy pont olyanokat hív, akik nem igazán érzi magukat méltónak. Pont olyanokat hív, akik a mélyponton vannak, akik a teljes összeomlásban vannak benne. Akik azt az életfilozófiát vallják, hogy teljesen ki vagyunk szolgáltatva. Nincs igazság ezen a világon, ami igaz is. És tekinthetnek úgy azok az emberek rájuk, akik korábbi fázisokban vannak, hogy hát ezekkel felhígul a menny. Valaki egyszer mondta, hogy milyen fájdalmas volt neki azt hallani, hogy ő ilyen mélyponton ment egy gyülekezetbe, hogy felhígul vele a gyülekezet. Éppen ez a példázat is erről szól. Felhígul a menny azzal, hogy a legszerencsétlenebbeket hívja az Isten? Nem hiszem. Az igazság az, hogy a vacsora meghívás mindenkinek szól. De még arról is szól ez a vacsora meghívás, ez a példázat, hogy még azzal is vigyáznunk kell, hogy mi, akik hivatalosak vagyunk, hivatalosaknak tudjuk, érezzük magunkat, nehogy abba a helyzetbe kerüljünk, hogy meg sem kóstolhatjuk ezt a vacsorát. Mert úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a méltók, és a többiek pedig nem. Az is nagyon nagy hazugság lenne, hogyha azt gondolnánk, hogy mi vagyunk azok, akik igazak vagyunk, és a másik pedig nem teheti be a lábát erre a vacsorára. Az igazság az, hogy a vacsora meghívás mindenkinek szól. Ne utasítsuk el ezt a meghívást. Ne zárjuk ki magunkat. Az Isten haragja, amiről szó van ebben az igében, éppen azért történik, azért nyilvánul meg emberek életében, azért omlanak össze emberek, azért halad az életút ilyen fájdalmasan a kiábrándulás felé, hogy utána kapva kapjunk a vacsora meghíváson. Jöjjünk rá arra, hogy nem nekünk kell egy újabb ábrándot felépíteni és elérni, hanem Isten az, aki egy valódi világot épített fel nekünk. Valóban helyet készített nekünk, ami mindig megmarad. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük neked, hogy te vagy az egyetlen, aki nem készítettél ábrándokat, nem hittél különböző álmokban, hogy aztán összeomoljanak ezek, vagy ki kelljen lépned belőle. Segíts, hogy mi viszont, akik ilyen ábrándokban vagyunk, és a kiábrándulás útján haladunk, hogy a mélypont után beléd tudjunk kapaszkodni. És köszönjük neked, hogy te vagy az, aki mellénk lépsz ezekben az időkben, ezekben a helyzetekben, és segítesz abban, hogy rád találjunk. Hiszen te már megtaláltál bennünket. Add, Urunk, hogy mi is boldogan valljuk, hogy felismertünk, megismertünk téged ezen az úton, és veled tudunk tovább menni. Amen.